Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden bejelentett gazdasági lépésnek egy előfeltétele van, csak béke idején lehet megcsinálni, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közlése szerint az újabb intézkedések középpontjában is a családok állnak. Felsorolta a korábbi változásokat, miszerint 1 millió munkáját teremtettek, a gyermekek után adókedvezmény jár, adómentességet kaptak a 25 év alatti munkavállalók és a 30 év alatti édesanyák. A háború végeztével lesz lehetőség olyan erőforrásokat előteremteni, amelyekkel ez a sor folytatható, tette hozzá. Magyarország egy családi adóparadicsom lesz, jelentette ki. Azt mondta, nem engedik, hogy a multicégekhez kerüljön a gazdasági haszon, a költségvetési hiányt pedig így is csökkenteni fogják, amelyért a Nemzetgazdasági Minisztérium felel majd. Hajtóvadászatot indítanak a kábítószerkereskedők ellen, jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, jelentős probléma az újfajta drogok rohamos és inváziószerű, alapvetően a kis településeket érintő terjesztése, amivel roncsot csinálnak a gyermekeinkből és meg is ölik őket végső soron. A gyermekvédelmet a más nevelést érintő területeken is végig kell vinni, nevezzük Pride-nak, ilyesmi nincs többé, korábban sem kellett volna, hogy legyen, de ilyen nagy követünk volt, taglalta a miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Karmelita Kolostorban fogadta Semih Gemayel libanoni parlamenti képviselőt, a Kateb pártelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek tárgyaltak a közel-keleti biztonsági és migrációs helyzetről, a Libanon és Magyarország közti gazdasági kapcsolatok aktualitásairól, valamint a Hungary Health Libanonban végzett tevékenységéről. Magyarország együttműködik Bissau Guineával a nemzetközi kábítószerkereskedelem ellen. Az afrikai ország szigorú fellépése ezen a téren Európának is óriási segítséget jelent, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter, miután fogadta Bissau Guineai kollégáját. A tárcvezető kifejtette, a veszélyek korában Afrika jelentősége folyamatosan nő, ráadásul a kontinens lakossága mintegy 950 millióval fog bővülni a következő 25 év során, mindez pedig átfogó fejlesztési stratégiát tesz szükségessé. Orbán Viktor hivatalában fogadta Umaro Sixoso Embalót, a Bissau-Guineai köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Az országból államfő első alkalommal tett hivatalos látogatást Magyarországon. A találkozón a felek áttekintették Nyugat-Afrika aktuális helyzetét. 10%-kal magasabb ellátáshoz jutnak egyes nyugdíjasok egy kormányrendelet értelmében, írta meg a HVG a magyar közlöny alapján. Az intézkedés azokra vonatkozik, akiket 1945 és 63 között törvénysértő módon elítéltek, vagy az 56-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben ítéltek el, valamint akiknek a rendszerváltozás előtt csökkentették a nyugdíját és személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt álltak, továbbá akik az 1951 és 56 közötti időszakban politikai jogból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesítettek. A termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás jogcímmel megkezdte a Magyar Államkincstár a 2024. évi egységes kérelem keretében beadott támogatási kéremek végkifizetését a héten, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Első körben az érintettek közel 90%-ának, mintegy 2900 állattartónak indult utalás, összesen mintegy 1 milliárd 200 millió forint értékben. Növekszik az ország erdőterülete, közölt az Agrárminiszter Leányfalun egy helyi faültetési akció keretében. Megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Az elmúlt években 184 millió fát ültettek az erdőgazdaságok, települések, ismertette Nagy István. A boszniai szerb parlament megszavazta az entitás igazságügyi rendszerének a szövetségitől való elszakadását. Történt ez két nappal azután, hogy a szövetségi bíróság a boszniai nemzetközi főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása miatt első fokon egy évi letöltendő börtönbüntetése ítélte, és hivatali tevékenységeitől 6 évre eltiltotta a többségében szerbek lakta országrész elnökét. Milorad Dodik 3 évtizede beszél arról, hogy a boszniai szerb köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia államként működésképtelen. Erőszakos összecsapások robbantak ki Athénban és Szalonikiben, amikor több százezer ember vonult utcára Görögország szerte, hogy igazságot követeljenek az ország történetének legsúlyosabb vonatszerencsétlensége második évfordulóján. Eközben sztrájk bénította meg a légi, tengeri és vasúti közlekedést. A fővárosban több mint 5000 rendőrt vezényeltek ki, hogy kezeljék a tömeget és megelőzzék a zavargásokat, a rohamrendőrök könnygázt és sokkológránátokat vetettek be. Végül az időjárásról. Északkeleten, keleten lehetnek kötfoltok, néhol zápor is húhat, később aztán zömmel derült lesz az ég, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben +8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 2-ai száma. A tartalomból. Szívvel, szakértelemmel a rászorulókért. Interjú Vajda Norberttel, a 75 éves katolikus szeretett szolgálat főigazgatójával. Mária Celben állítanak szobrot Mincenti bíborosnak. Beszélgetés Kovács Gergellyel. Pusztítani könnyű, építeni nehéz. Ökumenikus imádság Ukrajna békéjéért. Hűség és derű. Bábel Balázs érsek átvette a Hit Pajzsa díjat. Keresse az új embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban. Szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani. Tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve. És említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok, könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hát, hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életműsorozat, abban is megjelent előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel még a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. Nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű filmen biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
Igen, valóban a cím az, hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan, vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a második világháború idején bekerült egy lány kollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből, akár a Führer Lisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. Valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk. Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ahol járt iskolába, járt, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt ugye lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért egy sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt. Amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez, tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindezértünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt, hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt, szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe vehet, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem már nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végülis ez egy olyan téma, amit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führer Lisztre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führer Liszt, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latin tanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy ő hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyülködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diákkarakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führerisben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minnek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valakihez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, meg hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Jakó Beáta mondja el nektek az Ádi és Dáhi című mese első részét.
Ádi és Dáhi. Élt Koromandel partvidékén, egy Muszulupatán nevű városka határában egy szegény özvegyasszony. Volt annak két fiatal leánya. Fatimének hívták az idősebbiket, Kadicának a fiatalabbikat. Egy kis vályok falu, zsupfedelű házikóban laktak, a város falain kívül, zöldellő mezőségek között, egy sűrű erdő szélén. Abból tengették az életüket, hogy a városbeli uraságok fehér neműjét mosták, vasalták. Egy tiszta vízű patak csordogált a házuk közelében, abban szapulták, öblögették a ruhát, azután kiteregették a réten, hogy szikrázó fehérre szíja a szikrázó fehér napsütés. Ha megszáradt, kivasalták, és csinosan összehajtogatták a sok finom gyolcsot. Végezetül pedig kibélelték jószagú virágokkal, hogy a szirmok illata elkeveredjék a szappan, a víz, a mező és a nyári napsütés illatával. Egy napon az özvegy asszony virágszedés közben véletlenül megérintett egy kígyót, amely ott hűsölt egy nagy páfránylevél tövében. Fekete áspis kígyó volt, a legmérgesebb fajtából való. Sziszegve pattant fel, és megmarta az asszony kezét. Az asszony felsikoltott. Két leánya odarohant, mosogatta, borogatta a sebet. de az áspiskígyó mérge ellen nincs segítség. Az özvegy ereje percről percre fogyott. Nagy nehezen elbotladozott a házukig, ott lerogyott a küszöbre. Érezte, hogy a méreg rövidesen végez vele, s ezért így szólt Fatiméhoz és Kadiczához. Leányaim, szerettelek volna felnevelni és tisztességgel férjhez adni benneteket. De hát, fájdalom, el kell búcsúznom tőletek. Szorgalmas, engedelmes, jó gyerekek voltatok mostanáig, maradjatok azok ezután is. Arra kérlek mindkettőtöket, ne hagyjátok el egymást soha. Éljetek barátságban, testvéri egyetértésben. Ha így tesztek, bizonyosan boldogultok. Utolsó erejével még egyszer feltámaszkodott, megölelte, megcsókolta két gyermekét, azután elhanyatlott és meghalt. Fatime és Kadicza szíve majd beleszakadt a fájdalomba. Sírtak, zokogtak, de azután mit tehettek egyebet? Néhány jó lelkű szomszéd segítségével eltemették édesanyjukat, és virágokkal borították el a sírját. Temetés után nagy búsan hazatértek az elárvult házikóba. Ott kuporogtak, gyászukba süppedve, étlen szomjan, álmatlanul, egész nap, egész éjjel. Másnap reggel Fatime így szólt Kadiczához. Édes húgom, én vagyok az öregebbik, az én dolgom, hogy a jövővel is gondoljak. Nem merülhetünk el bánatunkban, folytatnunk kell a munkát, amelyet a minap félbehagytunk. Hajtogassuk hát össze a sok finom gyolcsot, és béleljük ki jószagú virágokkal, hogy a szirmok illata elkeveredjék a szappan, a víz, a mező és a nyári napsütés illatával. Azután pedig rakjuk kosárba, és vigyük el azoknak, akik anyánkra bízták. Így is cselekedtek. Az egyik megfogta a kosár egyik fülét, a másik a másikat, és lehorgasztott fejjel szótlanul, bánatosan elindultak Muszulupatán felé. Vagy 100 lépésnyire a városkaputól egy öreg emberrel találkoztak, fél lábára bicegett, botra támaszkodva vonszolta magát az úton. Csupa ránc volt az arca, csupa reszketés a fonnyat két keze. A lányok illendően köszöntötték, az öreg megállt. Hová igyekeztek, gyermekeim? Kérdezte jóindulatúan. Hová cipelitek azt a nehéz kosarat? Fatime készségesen válaszolt, megmondta, hogy a városba mennek, és mosott, vasalt fehérneműt visznek a kosárban. És mi kényszerít benneteket erre a veszőtséges munkára, így zsenge korban? Tudakolta az öreg. Nincsenek szüleitek, hogy gondoskodjanak rólatok? Ó, uram, válaszolta könnyekre fakadva Fatime, apánk már sok esztendővel ezelőtt meghalt, anyánk pedig, akivel eddig együtt éltünk egy erdőszéli házikóban, éppen tegnap pusztult bele egy mérges kígyó harapásába. Gyámolító nélkül maradtunk, még csak rokonunk sem él ezen a vidéken. Az öreg szánakozva csóválta a fejét. És mi lesz veletek ezután? Kérdezte. Mi a tervetek, szándékotok? Anyánk megtanított bennünket szapulni, öblögetni, teregetni, vasalni, hajtogatni, felelte Fatime. És azt reméljük, hogy nem lesz okuk panaszra azoknak, akik ránk bízzák a mosni, vasalni valójukat. Az öreg töprenkedve simogatta a szakállát, azután így szólt. Nagyon meghatott a sorsotok, gyermekeim, szeretnék segíteni rajtatok. Hálásan köszönjük, mondotta Fatime, és ha akadna uraságodnak valami viselt fehérneműje, szívesen kimosnánk, kivasalnánk, és különös gonddal vigyáznánk rá. Nem munkát akarok én adni nektek, mondta gyengéd mosollyal az öreg. hanem éppen a nehéz munkától akarlak megkímélni benneteket. Nem értem, uram, felelte Fatime. Tehetős ember vagyok, folytatta az aggastyán. Egyedül élek egy szép városi házban. Nem volna kedvetek oda költözni hozzám. Szép szobában laknátok, szép ruhákban járnátok, és nem lenne egyéb dolgotok, mint hogy felvidítsatok magányosságomban. Van-e hozzá kedvetek? Fatime kérdően nézett a húgára. Nagyon csúnya ez az öreg, suttogta Katica. Életembe se láttam nála csúnyábbat. Akármilyen halkan mondta is, az agastyán meghallotta, bánatosan bólogatott. Tudom, hogy nagyon csúnya vagyok, sóhajtotta. Csupa ránc az arcom, csupa reszketés a kezem, de hát attól tartok, nincs sok válogatni valótok. Fiatalok vagytok még, nem élhettek egyedül, védelem nélkül abban az erdőszéli kunyhóban. Nálam biztonságra, gondtalam nyugalomra találtok, s ígérem, hogy apátok helyett apátok leszek. Fatime hamar belátta, hogy leghelyesebb, ha elfogadják a derék aggastyán ajánlatát, hiszen tudta magától is, hogy milyen nehéz élet vár reájuk, ha a gyenge kétkezük munkájából akarnak megélni, és gyanította azt is, hogy sok veszedelem leskelődik rájuk abban a magányos, roskatag erdőszéli házban. Így szólt hát húgához. Katica, nagy szerencse, hogy ezzel a tisztes öreg úrral találkoztunk. Azt mondom, köszönjük meg a jóságát, amelyet nem is tudom, mivel érdemeltünk ki, és tegyük azt, amit ő tanácsol. De Katica tovább makacskodott. Nagyon csúnya, ismételte, és nagyon öreg, látni sem akarom. Az aggastyán elfordította a fejét, de Fatime látta, hogy könny csillan meg a szemében. Bocsásson meg a húgomnak, uram, kiáltotta Fatime. Jóformán, gyerek még, nem tudja, mit beszél. Nem haragszom rá, felelte búsmosollyal az öreg. Sőt, még örülök is a szó kimondásának, mert ha egyszer azt mondja majd, hogy már nem irtózik tőlem, s ebben nagyon bízom, legalább hihetek az őszinteségében. Látni sem akarom, ismételte lábával toppantva Katica. Hogy beszélhetsz így? Szólt rá feddően húgára Fatime. Ez a kedves úr a javunkat akarja, te pedig fájdalmat okozol neki. Ha nem akarsz látni, fordult az aggastyán Katicához, nem is kell látnod. Naphosszat nem leszek otthon, este pedig bezárkózom a szobámba. Hanem Fatime most már megelégelte húgat gyerekes makacskodását. Uram, szólt el tökélten az aggastyához. A véletlen kegyes volt hozzánk, amikor téged az utunkba vezérelt, követünk a házadba, és megtelepszünk nálad. Egyszer talán még ahhoz is hozzásegít a szerencse, hogy megháláljuk jóságodat. Ami pedig Katicát illeti, ne törődjél azzal, hogy mit beszél, most még makacskodik, de tudom, hogy később majd ő is megszelidül. Akkor hát legjobb, ha egyenest a házamba megyünk, kiáltotta felvidultan az öreg. Szívesen mennék, akár rögtön is, felelte Fatime, hanem ezt a fehér neműt előbb el kell vinnem azokhoz, akiknek a tulajdona. Meg kell mondanom nekik, hogy szegény anyánk már nem moshat rájuk tovább. Veled megyek, kiáltotta Katica. Maradj inkább én velem, kérlelte az aggastyán. Leülünk itt az árok partján az árnyékba, és megvárjuk nénédet. Nézd csak, milyen finom nyalánkságok vannak a batyumban. Katica még durcáskodott egy kicsit, de azután ráállt az alkura. Elfogadta az édességet, amellyel az öreg megkínálta, és útnak eresztette a nővérét. De aztán siess, szólt utána. Vártak egy órát, vártak kettőt. Lassacskán kifogyott az édesség a batyuból, de Fatime csak nem akart visszaérkezni. Katica türelmetlenkedni kezdett. Nem értem, miért nem jön a nővérem, mondta. Már régen itt lehetne. Nehéz kosarat cipelt, nem siethetett olyan nagyon, nyugtatta a lányt az öreg. Talán meg is váratták egyik-másik házban. Telt múlt az idő. A parasztok már hazafelé szállingóztak a földekről, a müezzin esti imára szólította a híveket a templom torony erkélyéről, a madarak elpihentek a lombok között, de Fatime még mindig nem volt sehol.
Kedves gyermekek, ma este az Ádi és Dáhi című mese első részét hallottátok Jakó Beátától. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a végső dolgokról szóló elmélkedését. Adásunk az tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket a végső dolgokról, azon belül is a mennyországról. A katolikus egyház katekizmusa szerint ezt a Szent Háromsággal való tökéletes életet, ezt az életközösséget a Szent Háromsággal, a boldogságos Szűz Máriával, az angyalokkal és az összes szentekkel nevezzük mennyországnak. A mennyország az ember végső célja és legmélyebb vágyainak beteljesedése. A végső és teljes boldogság állapota. A mennyországban élni azt jelenti Krisztussal lenni. A választottak ő benne élnek, de megtartják, sőt, megtalálják saját mi voltukat, a saját nevüket. Az élet ugyanis annyit jelent, mint Krisztussal élni, mert ahol Krisztus, ott van az ország. Szent Ambrustól idéztem ezt az utolsó mondatot. A mennyország számunkra egyrészt ajándék, Isten teljesen ingyenes ajándéka, és egyben jutalom is, ami életünkben tett jó cselekedetek jutalma. Mert az Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint, hogy a Szentírásból olvashatjuk. Tehát egyrészt ajándék, másrészt jutalom a mennyország. Tehát van felelősségünk, és a mi részünket, amennyire csak lehet, életünkben meg kell tennünk, és törekedni arra, hogy eljussunk a mennyországba. Elsősorban vágynunk kell rá, hogy oda eljussunk, és azt tapasztalom saját életemben is, és a környezetemben is, beszélgetek akár még mélyen hívő emberekkel is, hogy keveset elmélkedünk, keveset gondolkodunk a mennyországról, és ennek megfelelően ritkán indítjuk el, szítjuk fel vágyainkat arra, hogy a mennyországba jussunk. Érdemes elmélkedni a mennyországról, Isten jelenlétében, akár egy szentségimádáson, akár imádság közben, akár csak úgy napközben is bármilyen tevékenységünk közepette, rágondolunk a mennyországra, a Szent Háromságos Egyisten életére, ahol már reményeink szerint a szeretteink ott vannak és várnak minket, ahol ott van a szűzanya, az angyalok és a szentek, és elképzeljük azt, hogy milyen fogadtatásban lesz részünk, ha mi is oda kerülünk reményeink szerint. Ki bírná elviselni azt az örömöt, amit akkor élünk majd át? Ezért az Isten tágítja a szívünket és készít minket erre a nagy pillanatra, hogy találkozhassunk azokkal, akik ott vannak, és elsősorban az Istennel, és őt színről színre láthassuk. Lehet, hogy a mostani, kicsit bezárt, beteges szívünk még nem tudná ezt a nagy örömöt elviselni. Erre való a földi élet, hogy készüljünk a mennyországra, illetve ha itt nem értünk végére ennek a nemes feladatnak, ami a mi részünk is egyrészt, de nagyrészt Isten ajándéka, kegyelem által, akkor folytatódik ez a felkészülés a tisztító tűzben. De mi ugye nem arra készülünk, hogy a tisztító tűzbe kerüljünk, hanem arra, hogy a mennyországba. Jézus azért szenvedett, halt megértünk és feltámadt értünk, hogy aztán a tisztító tűzbe kerüljünk, hanem hogy a mennyországba vele együtt éljünk. És már itt elkezdődhet a mennyország számunkra, attól függően, hogy mennyire testesültünk be Jézus titokzatos testébe, az egyházba, és mennyire élünk együtt Krisztussal, illetve mennyire él velünk és bennünk Krisztus, mennyire dobban együtt a szívünk vele, az egyházzal, Krisztus titokzatos testével, mennyire egyesültünk Jézussal már itt a földi életünkben. Nem lehet ettől fontosabb program senki számára, hogy már itt Krisztussal egyre közelebbi kapcsolatba kerüljünk, egyre inkább kövessük őt, egyre inkább utánozzuk őt, egyre inkább olyanná váljunk, mint ő. Ki tud ebben legtöbbet segíteni nekünk? Hát a szűzanya, aki olyanná tud nevelni minket, mint Jézus. És kérjük őt, hogy szűzanyám, nevelj minket úgy, Szent Józseffel együtt, mint ahogy Jézust nevelted, neveltétek, hogy mi is olyanokká váljunk, és akik látnak minket, azoknak Krisztus jusson az eszükbe, a mi jó cselekedeteink, a mi jó illatunk által, ami Krisztus illata, hogy Krisztust sugározzuk mindenki felé, akivel csak találkozunk, és vonzuk őt az egyházhoz, Krisztushoz, az igazsághoz. Az egyén nem mint egyén, hanem mint az egyháznak, Krisztus titokzatos testének keretében üdvözül. Már itt a földön, a liturgiában egyesül az zarándok egyház és a mennyi egyház. Az egyház nem csak az, amit a templomban látunk. Ugyanakkor a mennyei boldogság az egyén végső kiteljesedése, és az egyének határtalan boldogsága. A katolikus egyház katekizmusában olvashatjuk, akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, és teljesen megtisztultak, örökre Krisztussal élnek. Örökre hasonlók Istenhez, mert őt úgy látják, amint van, szemtől szembe. 12. Benedek írja a Benedictus Deus című konstitúciójában következőket. Apostoli tekintélyünkkel definiáljuk, hogy Isten általános rendelkezése szerint minden szent és az összes többi hívő lelke, akik miután részesültek Krisztus szent keresztségében, úgy haltak meg, hogy semmitől nem kellett megtisztulniuk, amikor meghaltak, vagy ha volt, vagy még van valami, amitől meg kell tisztulniuk, már megtisztultak, még testben való feltámadásuk és az utolsó ítélet előtt, ami Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus mennybe menetele után, akik az égben voltak, vannak és lesznek a mennyek országában, a mennyei paradicsomban, Krisztussal, a szent angyalok társaságában, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésétől és halálától kezdve látták és látják az isteni lényeget, életteli látomásban, és pedig szemtől szembe, bármiféle teremtmény közvetítése nélkül. Eddig az idézet. Tehát a mennyországban Istent szemtől szembe látjuk, és nem kell semmilyen teremtmény közvetítése már ott számunkra ehhez. Ez a boldogító színelátása az Istennek, ami a mennyország legfőbb öröme és boldogsága. Isten boldogító, közvetlen színelátása. Hadd idézzem itt egészen pontosan a mennyországra vonatkozó dogmát. Itt minden szó lényeges. Az ember lényeges belső boldogsága egyedül Isten. A boldogok a mennyben Istent színről színre látják, közvetlen megismeréssel úgy, ahogy Isten van. A közvetlen látás abszolút természet fölötti, nem egyenlő, szeretet és öröm kíséri, melyek az embert boldoggá teszik, amely örök és vétekkel már nem veszíthető el. Nagyon sok mindent kimond ebben a dogmában az egyház, ami számunkra mind lényeges, és mind elgondolkodtató, és kell is ezen elmélkednünk, gondolkodnunk, mert akkor lesz igazán a miénk, hogyha ezt átrágtuk, átelmélkedtük, Isten elé vittük, mert megértjük azt, hogy mennyire fontos számunkra ezeknek a dogmáknak az ismerete, ezeknek a biztos szövegeknek a tudása, amik alapján elindulhatunk, és egy nagyon jó elmélkedési alap számunkra. Az elmélkedést keresztény életünkben soha nem spórolhatjuk el, mert valamit elénk adnak, vagy valamit olvasunk, az elsősorban még csak információ számunkra. Akkor lesz majd a miénk, és a fejünkből, az értelmünkből, az eszünkből akkor jut majd a szívünkbe, és válik teljesen a miénk, és tudunk azonosulni és egyesülni ezzel a gondolattal, ezzel az igazsággal, hogyha ezen elmélkedünk. És javaslom mindenkinek, és ajánlom mindenkinek, hogy naponta legalább egy fél órát, egy órát szakítson ki a hétköznapi teendőkből, és elmélkedjen az egyház elénk adott igazságairól, akár komolyabb témákról is, amikről sokszor nehéz elmélkedni, nehéz gondolkodni, ilyen például a pokol, halál, bűn, sátán. Ne hagyjuk ki ezeket se az elmélkedésekből, mert a teljes igazsághoz ezek is hozzátartoznak. Ne elégedjünk meg fél vagy negyed igazságokkal, igyekezzünk a teljes igazság megismerésére, amit a kinyilatkoztatásból megtudhatunk, és amit az Isten számunkra megismerhetővé tett Jézus Krisztus által. Tehát itt ez az előbb felolvasott dogma mondja az első mondatában, hogy az ember lényeges belső boldogsága egyedül Isten. És ez nem csak a halálunk után van így, hanem most is életünkben. Az ember lényeges belső boldogsága egyedül Isten. Ő a boldogságnak a forrása, ő a forrás. Oda kell menni a forráshoz, és oda kell vezetni az embereket a forráshoz, hogy azt a boldogságot, amire minden ember vágyik, és amire teremtve lettünk, és amit majd a mennyországban teljességében élvezhetünk, azt már most itt a Földön is igyekezzünk minél inkább megszerezni.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a végső dolgokról szóló elmélkedését, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!